Isten igéjét olvasom Márk evangéliumából, a 4. rész 20. versét. Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá. Ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben, amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, a másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag. Ezek meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz.
Válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk a mai napon is, megköszönjük te neked, hogy gondviselőnk vagy, aki életünket megtartottad, aki megelégítettél bennünket táplálékkal, aki gondoskodtál rólunk, hogy van hol laknunk, van miből élnünk, és aki ajándékaiddal veszel körül bennünket. Köszönjük neked azt is, atyánk, hogy arról is gondoskodsz, hogy a te beszéded, a te élő üzeneted is eljusson hozzánk. Köszönjük, hogy újra és újra megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy az a te vágyad, az a te elképzelésed, az a te döntésed felőlünk, akiket az Úr Jézus Krisztusban elhívtál a te népednek, hogy a mi életünk gyümölcsöt termő élet legyen, hogy a te szavad, a te üzeneted, a te jelenléted, a te velünk való szövetséged az 30-60-100-szoros termést teremjen a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy te sokkal többet látsz bennünk, mint amit mi elgondolunk magunkról, hogy neked sokkal nagyobb reménységed van felőlünk, mint amilyen reménységünk nekünk sokszor van önmagunkkal kapcsolatban. És a te nagy gazdagságodnak, szeretetednek, jóságodnak fényében kell meglátnunk, hogy mégis milyen kemény a mi szívünk, hogy milyen gyakran a te üzenetedet bár hallottuk, talán lelkesedtünk felette, talán el is indultunk, de aztán mégis engedtük, hogy semmivé legyen. Nem fogadtuk szívünkbe, nem köteleztük el magunkat melletted, hanem a lelkesedésből megfáradás lett. Kérünk téged az Úr Jézus Krisztusért, hogy bocsáss meg nekünk, és a mai napon újra szólj hozzánk. Köszönjük, hogy hívhatjuk a te szent lelkedet, és kérjük is, hogy jöjj, szent lélek, jöjj a te erőddel, a te világosságoddal, lágyítsad meg a mi szívünket. Készítsd a te üzenetednek befogadására, hogy azóta valóban gyümölcsöt teremjen, hogy életünket megújítsa, meggyógyítsa, megszabadítsa, hogy kegyelmednek erőit ránk áraszhassad. Így várunk most, Urunk, téged. Jöjj, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 6. fejezet 28. versétől a 7. fejezet 7. verséig, folytatva ezzel Mózes történetét, amelyet decemberben függesztettünk fel egy időre. Amikor az Úr Egyiptom földjén beszélt Mózessel, így szólt az Úr Mózeshez. Én vagyok az Úr. Mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit én mondok neked. De Mózes azt mondta az Úrnak, hiszen én ügyetlen vagyok a beszédben. Hogyan hallgatna rám a fáraó? Az Úr azt mondta Mózesnek, lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred Áron pedig a prófétád lesz. Te mondjál neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregemet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Mózes és Áron így járt el. Azt tették, amit az Úr parancsolt nekik. Mózes 80 esztendős, Áron pedig 83 esztendős volt, amikor a fáraóval beszéltek. Kedves testvérek, ezek a versek, mint egy bevezető szolgának az Ószövetség egyik legjobban ismert szakaszához, az egyiptomi 10 csapás elbeszéléséhez. Küszöbön van már a szabadulás ideje Izrael számára. Az Úr meghallotta sóhajtozásukat a kemény szolgálat miatt, ugye rabszolga sorban voltak Egyiptom birodalmában. És amikor az Úr meghallotta, feljutott hozzájuk, ahogy olvastuk, a népnek a sóhajtozása, a kiáltása, utána elhívta Mózest. Beszéltünk arról, hogy Mózes vonakodott elfogadni Isten elhívását, sőt volt olyan, amikor szinte meg is tagadta azt, elcsüggett, de aztán Isten megújította ezt az elhívást, és Mózes most már kész arra, hogy véghez vigye, amit Isten cselekedni akar. Minden kész tehát most már a szabadulásra. De ez a szabadulás nem történik meg egy nagyon kemény harc, Isten és a fáraó összeütközése nélkül. Azt olvassuk majd az elkövetkezendő fejezetekben, hogy Isten 10 súlyos csapással sújtja Egyiptomot. 10 pusztító katasztrófával, mire végül a fáraó kész engedni Isten akaratának, és szabadon engedi Izraelt. Miért történik ez így, kérdezi a mai ember. Miért ezek a súlyos és pusztító csapások? Hogyan lehet, hogy Isten, ha ő a szeretet Istene, ilyen rosszat hoz Egyiptom népére? Talán azoknak van igazuk, akik azt állítják, és az utóbbi időben újra többször hallom ezt a régi-régi, mondjuk így, tévtanítást, hogy az Ószövetség Istene a kegyetlen, a véres, a pusztító Isten, és csak az Új Szövetség Istene az, akiről mi úgy beszélünk, hogy a szeretet Istene. Jézus az Új Szövetség Istenét mutatta meg, mondják ezek az emberek, de ez az Isten nem azonos avval a véres, kegyetlen, szigorú Istennel, akivel az Ószövetségben találkozunk. Talán túlléphetünk a 10 csapáson azzal, hogy hát ez a megoldás. És ez a bevezető szakasz, amit most felolvastunk, mintha még jobban megerősíteni azokat, akik a fenti módon gondolkodnak. Hiszen Isten maga azt mondja, hogy én azonban megkeményítem a fáraó szívét. És bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok. Hát akkor hol itt az igazság? Hát milyen Isten ez az Isten? Isten megkeményíti a fáraó szívét, a fáraó ezért nem hallgat Mózesre és Áronra, Isten küldötteire, Isten ezért újabb és újabb csapásokkal sújtja Egyiptomot. Mit tehetett volna ezzel szemben a fáraó? Hogyan értsük, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét? Hol van itt Isten igazsága, és főként, hol van itt Isten szeretete, amit elvárunk tőle? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai ige alapján. Először arról szólok, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, az ítélet joga Istené. Aztán arról, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, de a felelősség a fáraóé is. Végül arról, hogy Isten ugyan megkeményítette a fáraó szívét, de mindez az ő dicsőségét szolgálja. Amikor tehát ezzel a sokakat megbotránkoztató vagy meghökkentő kifejezéssel találjuk magunkat szemben, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy valójában kiről van itt szó. Kicsoda Isten? Amikor azt mondjuk, hogy Isten, akkor arról beszélünk, aki nem ember. Aki nem egy közülünk, aki nem egyenlő vagy azonos velünk. Amikor azt mondjuk, hogy Isten, akkor arról szólunk, aki mindeneknek a létrehozója, az életre hívója, aki a világ törvényeinek az alkotója, és aki, ha tetszik, hanem a teremtés jogán mindeneknek a megítélője is. Aki mindent létrehozott, aki életet adott, attól nem vitathatjuk el annak a jogát, hogy aztán a végén kimondja, hogy az ő terve és elképzelése mércéjének a fényében ki hogyan cselekedett. Ő nem csak Izrael istene, nem csak egy népnek az istene, nem csak az egyház istene, nem csak a keresztények istene. Isten Egyiptom istené is, a teljes világ ura. És ezért neki joga van így szólni, megkeményítem a fáraó szívét. De ha tovább megyünk, azzal is szembe kell néznünk, hogy valójában ki van a másik oldalon, ki a fáraó? Még mielőtt beleesnénk abba a hamis szereposztásba, hogy úgy tekintsünk erre, hogy itt van a szegény fáraó, akinek Isten megkeményíti a szívét meg, itt van egy kegyetlen Isten, aki ilyet mer csinálni. Gondoljuk meg, hogy kik állnak egymással szemben. A fáraó, az elnyomás és a halál szolgája. A fáraó egy olyan birodalmat irányít, amely birodalomban egy népet, Izraelt, rabszolgasorban tartanak embertelen körülmények között. A fáraó a saját döntése alapján fiú gyermekek tömegének az életét veszi el ebben a névben, csak hogy ne szaporodjanak és ne erősödjenek. A fiú gyermekek életének élete az ára annak, hogy ez a halál birodalma, a fáraó hatalma megálljon és fennmaradjon. És hogy ez a nép rabszolgaságban maradjon, pusztán az ő gazdasági, hatalmi érdekeiért. A fáraó a halál és a pusztulás képviselője. Isten pedig ezzel szemben az élet és a szabadságot képviselő valaki. Isten meglátja a rabszolga népet, akik már nem bírják az életet, és sóhajtoznak, és kiáltanak hozzá. És eljön, hogy életet és szabadulást hozzon nekik. És miközben ez így van, mégis mennyire igaz, hogy mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy a fáraóval együtt érezzünk, Isten pedig a vádlottak padjára ültessük. Az Úr megkeményítette a fáraó szívét. Szegény fáraó! Micsoda Isten! Hát hogyan gondolja, hogy megkeményíti a fáraó szívét? Vajon miért gondolkodunk így? Miért tesszük ezt? Miért lehetséges, hogy ennyire nyilvánvalóan eltorzítjuk a valóságot, és még magunkat is becsapjuk? Mindez leleplez bennünket. Leleplezi azt a részünket, amely szeret Istennel szemben számon kérően fellépni. Mert ott van bennünk lelkünk elrejtett, vagy nem is annyira elrejtett zuga, ami nagyon jól érzi magát, amikor Istent a vádlottak padjára ülteti. Gyakran fel sem tűnik, hogy milyen visszás, amikor a halál és a pusztulás képviselőjét felmentjük, Istent pedig vádoljuk. És ennek a mélyében az áll, hogy nem vagyunk készek elismerni, amit Isten itt így mond majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. Ebben az áll, hogy nem vagyunk készek fenntartás nélkül azt mondani, hogy te vagy az Úr, és te vagy az Isten, én pedig a te teremtményed vagyok. Háborúzunk vele, de a kérdéseink és a fenntartásaink nem valósak, mert nem az az igazi problémánk, hogy miért keményíti meg az Úr a fáraó szívét, majd lesz erről szó, csak türelem, hanem egy belső ellenállásról van szó. És a kérdéseink és az érveink csak palástolják azt, hogy a szívünk mélyén nem akarunk megbékélni ezzel az Istennel, és nem akarjuk önmagunkat kiszolgáltatni neki. Egészen annyira, hogy szegény fáraó. Micsoda kegyetlen Isten. Mert az Istennel való megbékélt kapcsolatban feltétel nélkül elismerjük, hogy övé a kegyelem és az ítélet szabadsága, hogy Isten Isten. Amikor az életünket átengedjük neki, akkor feltétel nélkül elismerjük, hogy az ítélet joga az övé, és nem vitatjuk el tőle. Elismerjük, hogy joga van ítéletet tartani a halál szolgája felett, az embereket megnyomorító, a gyerekeket elpusztító birodalom irányítója felett. És elismerjük, hogy igaz és bölcs döntéseket hoz, akkor is, ha mi azt nem értjük. Ez az alapállás persze csak akkor várható el tőlünk, hogyha az életünkben eljutottunk arra a pontra, hogy odaadtuk az életünket az Úrnak. Ha megismertük Jézusban az ő igazságát, az ő szeretetét, ha megláttuk Jézus Krisztusban Isten ítéletét, hogy őt elítélte helyettünk a kereszten, hogy bennünket felmentsem, hogy nekünk beszámítsa azt, amit az ő fián fizetett, amit az ő fia fizetett ki. Az iránta való bizalomba beletartozik, hogy meghagyjuk neki az ítélet jogát. És ha ezt nem tudjuk jó lélekkel és bizalommal ő rábízni, akkor át kell gondolnunk, hogy ön egyáltalán megbékéltünk-e mi ővele. Ön egyáltalán kimondtuk-e egyszer az életünkben azt, hogy akár értjük, akár nem értjük. Mert te vagy az Úr, te vagy a király, te vagy az igazságos Isten. De hát másodszor mi a fáraó felelőssége? Mert még mielőtt bárki azt hinné, hogy mindezt csak azért mondtam el, hogy ne kelljen szembenézni ezzel a nehéz kérdéssel, hogy mit jelent, hogy Isten megkeményíti a fáraó szívét, hadd mondjam, hogy nem ezért mondtam el. Nem arról van szó, hogy ezt a kifejezést a Bibliából kivonjuk az emberi vizsgálat szándéka, az emberi megértés szándéka alól, még akkor is, ha el kell ismernünk, hogy nem értünk meg mindent Isten dolgaiból. Igaz-e, hogy Istennek abszolút döntéséről van szó, ami ellen a fáraó semmit sem tehetett? És ezáltal lényegében Isten azért ítélte meg őt, és azért ítélte meg Egyiptomot, amit ő maga idézett elő. Hát ez így tényleg igazságtalan lenne. Azt kell, hogy választjuk erre a kérdésre, hogy nem igaz. Mert amit a ma felolvasott igében olvastunk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, az ezen a ponton még nem végleges, és nem visszavonhatatlan döntés. Ne tévesszük szem elől, hogy ez csak egy bevezető rész. A 10 csapás elbeszélése ezután indul. És ebben a bevezetőben előrevetíti Isten, hogy mi fog történni. De ugyanakkor a 10 csapás leírásában látjuk és értjük meg a folyamatot, hogyan történik a megkeményedés és a megkeményítés, amiről szó van. Ki a kemény szívű ember? Nézzük ezt a folyamatot. A Biblia akkor beszél kemény szívről, amikor valaki már nem kész válaszolni Isten szavára. Amikor már nem érhet el az Isten üzenete, ha elér, nem válaszolunk rá, de már el sem ér, mert a kemény szív nem képes felfogni, megérteni, meghallani az ő hangját. Ez az állapot azonban nem feltétlenül végzetes, hiszen eljöhet az az idő, amikor valaki megbánja a szívének a keménységét, amikor valaki visszafordul Istenhez, amikor valakinek az Isten szent lelke és az ő kegyelme meglágyítja a szívét, és újra olyanná teszi, ami formálható, ami befogadó, ami élő. Az egyiptomi csapások visszatérő motívuma, hogy a fáraó a csapás után ígéretet tesz, hogy csak szűnjön meg ez a csapás, és elbocsátom Izraelt. Aztán, amikor a csapás megszűnik, akkor visszavonja azt. Visszavonja az ígéretet, és megkeményíti a szívét. Az első 5 csapás után Csak a fáraóról mondja a Szentírás, hogy konok vagy kemény maradt a szíve. Az első 5 csapás közben egyszer sem halljuk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. A megkeményedésnek a fáraó a felelőse. Ő az alanya. A fáraó szíve konok maradt. A 6. csapás után olvasunk először arról, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. A 8. csapástól már egyszer sem olvassuk, hogy a fáraó szíve keményes konok maradt, csak azt, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Mire enged következtetni ez a folyamat? Hogy az első 5 alkalommal a fáraó marad kemény és konok szívű. A 6. alkalomnál már azt olvassuk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Aztán a 8. csapástól a fáraó már nem alanya a szív megkeményedésének. Mindez azt mutatja, hogy amit a fáraó elkezdett, azt Isten befejezte. A fáraónak lehetősége lett volna engedni az Úrnak, de nem tette. Különben nem lenne értelme azoknak a mondatoknak, amelyekben Isten feltételes módban beszélteti a követeit. Tudnélik, ha elengeded a népet, visszavonom rólad a csapást. Kávé János így fogalmazta ezt meg, a szív keménysége az ember bűne, a szív megkeményítése Isten ítélete. A szív megkeményedése az ember bűne. De aztán egy idő után, amikor valaki megmarad ebben, az Isten ítélete, a szív megkeményítése teljesedik be rajta. Azaz, hogy történik ez a folyamatban? Amikor Isten megszólít, akkor az ember tudja, hogy most Isten őt megszólította. Akit Isten már megszólított, az tudja, hogy miről beszélek. Akkor az ember elkezd vergődni. Engedjek, vagy ne engedjek? Mert amikor Isten megszólít, az általában, vagy nem mindig egy könnyű dolog. Az ember vergődik, és szenved, és esetleg azt mondja, hogy nem. Mert nem. És akkor tudja, hogy nem jó, amit döntött, és tudja, hogy Isten szól hozzá, de megmagyarázza magának, hogy nem. És egy kicsit megkérgesedik a szíve. Aztán Isten újra szól hozzád. Talán ugyanazon a területen és ugyanarról. Megszólít másodszor. Aha, egyszer már elutasítottam őt. Hát talán most nem kéne. Majd később. Hamarabb mondja az ember, nem. És a szíve egy újabb burkot kap, hogy képetesen írjam le. Aztán harmadszor már nyilvánvalóan nem a számokról van szó, nehogy valaki azt mondja nekem, hogy 3-szor szól Isten. Legközelebb már az ember kapásból elutasítja. Utána persze általában az ember már ki se teszi magát annak a helyzetnek, hogy Isten megszólítsa. Nem nyitja ki a Bibliát, nem imádkozik, nem megy el Isten tiszteletre. És egy idő után, hiába szól Isten már, meg sem hallja, hogy Isten szól. A megkeményedett szívű ember maga választotta azt, amit végül Isten ítéletként beteljesít rajta, és Isten is megkeményíti az ő szívét. Ezzel találta magát szemben Jézus is. És ez az a helyzet, amikor elmondja azt a példázatot, amit felolvastunk a lekcióban, a szántóvetőről, akinek a magjai, amikor vet, különböző földbe esnek. A példázat szerepe nem az, hogy az emberek ne értsenek. A példázat szerepe az, hogy a felszínre hozza azt, amit már korábban a szívükben eldöntöttek. Mielőtt ezt a példázatot Jézus elmondja, a Márk evangéliumának a végén azt olvassuk, hogy eljönnek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy magánkívül van. Mielőtt ezt a példázatot Jézus elmondja, azt olvassuk, hogy azt mondják róla, hogy ördög van benne. És hogy az ördög hatalmával teszi a csodákat, amiket tesz. Azaz olyan emberekről van szó, akik előre eldöntötték, hogy nem fognak hinni Jézusnak. Megkeményítették a szívüket. És amikor Jézus elmondja a példázatot, a magyarázat előtt elmondja a következő verseket. Akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak. És akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Ezt akarja Jézus, hogy valaki nézzen, de ne lásson. Halljon, hallgasson, de ne halljon, és ne térjen meg, és ne nyerjen bűnbocsánatot. De hogy akarja ezt, az ellenkezőjét akarja. De akik előre elhatározták, hogy elutasítják az ő szavát, azokon a saját döntésük fog beteljesedni ítéletként. Akik megkeményítették a szívüket, azoknak Isten is megkeményíti a végén a szívét. És ezen a ponton idéznem kell egy Zsoltárt, ami figyelmeztetésként és intésként foglalja mindezt össze a számunkra. Most, amikor halljátok a szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Hiszen mindez nem elmélet, hanem Isten szent lelkének a munkája ott a te szívedben. Isten szent lelke ebben a pillanatban személyessé teszi számodra mindazt, amit a fáraó megkeményedéséről hallottál. Ha többször hallottad már, hogy Isten arra hív, hogy válaszolj és engedd át az életedet neki, de nem tetted. Tedd meg most. Tedd meg most. Ha valamivel kapcsolatban intett téged az Úr, ha valamit megítélt az életedben, és azt mondta róla, hogy ez neki nem kedves, hogy ez bűn. De te elhesegetted tőle az ő szavát, el vagyok még ebben egy ideig. Akkor ne játsz vele tovább, hanem ma, amikor újra szól, azzal a hálával, hogy újra hallod a hangját, engedelmeskedj neki. Ha tudjuk, hogy rólunk van szó ebben a történetben, de már kívülállónak érezzük magunkat, mert annyira megkeményedett a szívünk, hogy tudom, hogy rólam van szó, de már rég nem tud szíven ütni. Mert olyan sokszor elutasítottam az Isten szavát. Még mindig ne add fel, és ne kétségbe esve menj el innen ma. Hanem kezd el keresni őt. Kiálts hozzá, könyörög hozzá, hogy könyörüljön meg rajtad, és lágyítsa meg a szívedet. Mert Istennek hatalma van meglágyítani a mi szívünket. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Isten megkeményítette a fáraó szívét, de ebben a fáraó is felelős a maga döntéseivel. Végezetül pedig, én megkeményítem a fáraó szívét. Hol van ebben az Isten dicsősége? Miközben láttuk, hogy a fáraó felelős döntéséért a történet egésze Isten hatalmát, Isten céljait, Isten dicsőségét szolgálja. Mert a fáraó ellenáll az Úrnak, igen, de az ellenállása végül annál nagyobb dicsőséget szerez Istennek. Hiszen minden ellenállás után Isten még félelmetesebb jelben, csodában, azaz csapásra mutatja meg a hatalmát. Egészen addig, amíg, így mondja ő, meg nem tudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. Végül a szív megkeményedése Isten dicsőségét szolgálja, és azt, hogy megtudják az egyiptomiak is, hogy kicsoda ő. És valóban, ha a fáraó első szóra elengedi Izraelt, akkor Istent nem ismerik meg élet és halál uraként Egyiptomban. Akkor az egyiptomiak semmit nem tudnak meg arról, hogy kitartja a kezében az élet és a halál dolgait. Ahol a káosz, a pusztulás, a gonosz erői szembeszállnak Istennel, még ha hosszantartóan is szembeszállnak vele, ott annál világosabban ragyog fel Isten hatalma és nagysága. És ezért a fáraó szívének a megkeményedése Isten céljait szolgálja. Isten ellen fordul, lázad ellene, és mégis a lázadásában, az ellenségeskedésében Isten céljait szolgálja. És ez is benne van a kifejezésben, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Ez pedig ugyanakkor vigasztalás és bátorítás Mózesnek és Áronnak. Erről a vigasztalásról írja találóan Calvin János. Isten szilárdsággal fegyverezte fel szolgája szívét, hogy bátran ellenálljon a zsarnok gonoszságának, és emlékezteti őt arra, hogy a megoldást a kezében tartja. Mert hányszor és hányszor elcsüggethettek volna. Hányszor és hányszor mondhatták volna, eljött ez az isteni jel. Itt könyörgött a fáraó, hogy bocsásson meg Isten, és imádkozzunk azért, hogy vegye el rólunk ezt a büntetést. És amikor Isten elvette ezt a büntetést, mégis újra megkeményítette magát a fáraó. Hányszor mondhatta volna már Mózes és Áron, hogy elég a 6. után, a 7. után, a 8. után? De nem. Mert hatalmas vigasztalás és bátorítás nekik, hogy tudják, akármilyen mód szembe is áll a gonosz ereje az Isten akaratával. Az Isten akarata beteljesedik, és ezért ez az ő dicsőségét szolgálja. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, mondta az Úr. És ezzel a mondattal megvizsgált mindannyiunkat, megvizsgált bennünket. Először megvizsgált, hogy vajon rábíztad-e magadat teljesen, és a kezébe engedted-e még az ítéletet is. Vajon megbékéltél-e vele, és kész vagy-e azt mondani, itt vagyok Istenem, és te vagy az Úr, én pedig a te teremtményed. Másodszor megvizsgált, hogy kész-e a szívünk válaszolni akkor, amikor ő megszólít minket, amikor jön hozzánk, hogy elérhető vagy-e neki, hogy formálható-e a szíved, az életed Isten kezében. És végül megkérdezi, vizsgáld meg magad, amikor szembe találod magadat a pusztító erőkkel, a káosz, a gonoszság, a megkötözöttség erőivel. És amikor úgy tűnik, hogy hiába harcolsz, mert a gonosz nem enged. Hiszed-e, hogy az ő hatalma mindenek felett való, hogy a kezében tartja az eseményeket, és hogy a mai napon a nagy ellenállás az a végső napon az ő még nagyobb dicsőségét fogja szolgálni. Isten szent lelke adja meg nekünk, hogy mindezekre a kérdésekre előtte tudjunk igaz és őszinte választ adni. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, bocsáss meg nekünk azt, hogy a mi emberi értelmünkkel akarunk téged megvizsgálni, a te döntéseidet felülbírálni. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor úgy érezzük, hogy mi tudjuk, hogy neked mit kellene tenni, és háborgunk a lelkünkben, hogyha nem úgy cselekszel, és jogosnak érezzük a mi lázadásunkat. Bocsáss meg, hogy ilyenkor szinte a te helyedbe lépünk, és nem borulunk le előtted, mint Isten előtt, a teremtmény, hanem irányítani akarjuk a teremtőt. Köszönjük, hogy megítélted szívünknek ezt az indulatát most, hogy rávilágítottál, és munkálkodsz bennünk. Urunk, kérünk, hogy utasd meg magadat számunkra. Utasd meg azt a szeretetet, amivel minden emberi értelmet meghaladó módon olyan megoldást adtál, amit mi soha ki nem találhattunk volna. Amikor a te szent fiadat elküldted a bűnös világba, hogy elszenvedje a bűn büntetését és a halál átkát. Urunk, nyisd meg a mi szemeinket és a mi szívünket, hogy rácsodálkozzunk a te szeretetedre, és valóban leboruljunk előtted, hódolattal, imádattal, mint teremtmény a teremtő előtt, mint megváltott gyermek az atya előtt. És elfogadjuk, ha nem értünk dolgokat, de tudjunk bízni benned. Urunk, kérünk, hogy te olvaszd fel a mi szívünk keménységét. És amikor indítasz, akkor sokszor nem kényelmes kilépni abból, ami a megszokott ritmusa az életünknek, abból a gondolkodásból, ami vezet és irányít bennünket. És olyan könnyű egy kis megkeményedéssel túllépni azon, amire te indítottál, és közben elveszítjük a te áldásaidat, egyre jobban süketekké válunk a te igéd iránt, és nem halljuk és nem értjük a te lelked vezetését. Urunk, bocsásd meg ezt a keménységet, és kérünk, hogy jöjj a te szent lelkeddel, és most, amikor előtted állunk és éneklünk, és téged magasztalunk, érints meg bennünket, és vedd el a mi szívünk keménységét, hogy követni tudjunk téged, mert te vagy az Úr, és te vagy a király. És azért könyörgünk még, hogy mutasd meg a te hatalmadat. Mutasd meg a te hatalmadat az életünkben, a kilátástalan helyzeteinkben, ahol küzdünk a gonosz ellen, de olyan kilátástalannak tűnik. Mutasd meg a családunkban, az országunkban. Mutasd meg a te hatalmadat és a te dicsőségedet a világ népei között, ahol olyan sokan szenvednek nyomorúságban, betegségben, háborúk miatt. Úr Jézus, kérünk, jöjj vissza, mint Úr és Király, aki győztél a bűn és a gonoszság minden hatalma felett. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.